Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
A vonalban Beke Károly, a portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogy nyitott ma a tőzsde idehaza?
Egyelőre nem mozdult a budapesti értékpiac, a Bux Index gyakorlatilag ugyanott áll, ahol a tegnapi záráskor. A nyitást követő percekben enyhe pluszban volt a mutató, de most éppen stagnál. A vezetőpapírok is felemás teljesítményt mutatnak, hogy is nincs egyértelmű irány a tőzsdén. Az OTP árfolyama 12.960 forinton áll, ami megegyezik a tegnap esti szinttel. A MOL 0,1%-os gyengülésben van 2078 forinton. A Richter 0,3%-os pluszban van, most 8800 forintba kerül, míg a Magyar Telekom 0,5%-os gyengülés után 410 forinton áll. Vagyis összességében azt mondhatjuk, hogy egyelőre kivárnak a befektetők, elsősorban a nemzetközi piaci hírek azok, amik majd később a nap során mozgathatják az árfolyamokat.
És milyen piacmozgató hírt vártok mára?
Igazából elsősorban a tőkepiaci hangulatra gondolok, tehát a nyugat-európai és az amerikai tőzsdék irányáról érkező hírek lehetnek meghatározóak, illetve továbbra is a járványhelyzettel kapcsolatos hírek, amik fontosak, ez határozhatja meg a hangulatot. Ugye Magyarországon, ami fontos, hogy a kormány ígérete szerint ma dönthet újabb lazításokról, azok után, hogy tegnap elértük a 3 millió beoltott személyt, az ezzel kapcsolatos bejelentésekre várunk, és várhatnak egy picit a befektetők is. Ugye most kaptuk a meghívót, hogy holnap kormányinfót ad Gulyás Gergely, tehát elképzelhető, hogy ott lesz majd egy bejelentés holnap délelőtt.
És mi szerepel a makronaptárban még a héten? Milyen fontos esemény?
A héten a makronaptár alapvetően egy picit üresebb a szokásosnál. Ami fontos, az majd a pénteken hajnalban érkező kínai GDP adat, ugye a Távol-Keleten már az első negyedéves GDP adat első becslése érkezik majd, ebből majd akár már a világgazdaságra nézve is le lehet vonni következtetéseket azzal kapcsolatban, hogy a járvány harmadik hulláma ugyan hatott a világgazdaság alakulására, bár ugye azt el kell mondani, hogy a kínai gazdaság már a tavalyi év második felében is felül teljesítette a globális gazdaságot, tehát a Kína hamarabb kilábalta a jelenlegi válságból, mint ahogy a világ nagy része, és várhatóan ezt fogja majd alátámasztani az idei első negyedéves adat is.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint esetében tegnapján láttunk egy jelentős gyengülést, aminek köszönhetően 360 közelébe emelkedett vissza az euró jegyzése. Ugye hétfőn még 356 közelében is volt az árfolyam. Most 359 forint 30 fillérnél járunk, ez egyelőre megegyezik a tegnap esti árfolyammal, és nem látunk jelentős elmozdulást. A következő napok fontos kérdése az az lesz, hogy a tegnapi nap az csak egy átmeneti korrekció volt, vagy pedig egy tartósabb fordulatot látunk, és ismét gyengülő pályára áll a forint. Ezzel kapcsolatban is elsősorban a nemzetközi hírek, a dollár árfolyama, az amerikai kötvényhozamok azok, amik meghatározók lehetnek. A dollár forint jegyzés most 300 forint 40 fillérnél jár, az angol font pedig 414 forint 20 fillérbe kerül éppen.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
További akvizíciók is várhatóak a 4IG-nél a Digi megvásárlása után. Erről az informatikai nagyvállalat elnök vezérigazgatója beszélt a Portfolio gazdasági hírportálnak adott interjúban. Sipos Ildikó összefoglalója.
A 4IG elnök vezérigazgatója és nagy tulajdonosa a Portfóliónak azt mondta, hogy csak kezdő lépés volt a Digi megvásárlása, és nagyvállalatuk további akvizíciókat hajtana végre, erősítve pozícióit a távközlés mellett az IT-szektorban, az űriparban és a kapcsolódó védelmi területeken. Jászai Gellért a Digi akvizíció finanszírozásáról szólva közölte, erről a tőzsdei szabályok szerint ma még nem fejtheti ki a részleteket, de részükről megvannak erre a határozott elképzelések. A Portfóliónak adott interjúban a Foreggi elnök vezérigazgatója úgy fogalmazott, olyan egészséges finanszírozási struktúrában gondolkodnak, amelyben jelentős szerepük lehet a kötvényeknek, emellett különböző tőkebevonásban és a jelenlegi alacsony hazai és nemzetközi kamatkörnyezetben hitelfelvételével is számolnak. Vagyis ezekből az elemekből állítanak össze egy olyan finanszírozási struktúrát, amely mellett hosszú távú stratégiai céljaiknak megfelelően a csoport organikus növekedését is fenntarthatják, megvalósíthatnak további akvizíciókat, miközben a részvényeseiknek osztalékot is tudnak majd fizetni. Jászai Gellért a csoport jövőbeni működéséről kifejtette, a folyamatban lévő és az előkészítés alatt álló akvizícióik felvetnek stratégiai kérdéseket, amelyek, mint fogalmazott, gondolkodásukat a holdingosodás irányába viszik. Ebben a konstrukcióban tőzsdei cégként a 4iG egy olyan technológiai holding vállalatként tevékenykedhet, amelynek három stratégiai pilléren nyugszik a működése, az IT távközlés, a távközlési infrastruktúra, valamint az űripar és védelmi iparág. Ebben a konstrukcióban továbbra is a 4iG a stratégiai irányokat megszabó központ, az egyes üzletágakat pedig a tervek szerint vállalatcsoportokba szervezik, az egyes szolgáltatások szerint. Jászai Gellért a Portfóliónak azt is elmondta, hogy a holding mindegyik eleme kapcsolódik az informatikához. Közölte, ezekben a tevékenységekben az adat az összefüggés, ami álláspontja szerint a következő évtizedek legértékesebb eleme lesz. Hangsúlyozta, hogy amennyiben ebben a három iparágban erős pozíciókat tudnak kiépíteni, akkor elmondható lesz majd az, hogy az adatértéklánc egészét kontrollálni fogják. A 4iG elnök vezérigazgatója a külföldi terjeszkedési tervekről azt mondta, hogy az Antenna Hungáriával nemzeti távközlési vállalatot építenek. Az elképzeléseik szerint kilépnének a nemzetközi piacra is, elsősorban a Balkán, illetve a Nyugat-Balkán a fő célterületük, de a távközlés mellett az IT területen is van lehetőség álláspontjuk szerint a régiós kilépésre. Jászai Gellért az interjúban arra is kitért, hogy várhatóan idén is fizet majd osztalékot a társaság. Az erről szóló végleges döntést a 4iG április végi közgyűlésén hozzák majd meg.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Idén 9-10%-os árbevétel növekedése számítanak a hazai építőipari vállalkozások, derül ki az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége által 400 cég megkérdezésével készült felmérésből. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Koi Lászlót, az Évosz elnökét.
Továbbra is, ha megkérdezettek, 78%-a mondja azt, hogy a szakember hiány az, amely leginkább a tevékenységét akadályozó tényező, de majdnem 60% említi már a COVID-19-nek a harmadik szakaszát is, valamint a tisztességtelen versenyt vagy a gazdasági szabályozás kiszámíthatatlanságát, úgy szintén felsorolják a akadályozó tényezők között. Jelenleg körülbelül annyi a rendelés állománya az építési ágazatnak, mint egy évvel ezelőtt volt. Jobb a helyzet a lakásépítés felújítás területén. Itt a megkérdezett cégek 20%-a azt mondja, hogy neki még több is most a rendelés állománya, mint a jelenlegi kapacitása, tehát mindenképp bővülnie kell, és az ágazati átlagtól egyelőre rosszabb a rendelési állománya az út-vasút mélyépítéssel foglalkozó cégeknek.
Hogyha az idei árbevétel várakozásokat nézzük, akkor mire számítanak a cégek? Tavaly ugye a felmérés is említi, hogy volt egy 9%-os csökkenés, idén számítanak-e növekedésre?
9-10% közé tehető az a növekedés 2021 évre, amit összességében a cégek várnak az árbevételük növekedése tekintetében. Ez azt jelenti, hogy az építőipar ebben az évben mindenképp egy erős húzóágazat lesz, és a járványhelyzet előtti nagyon magas 2019 évi teljesítését eléri, vagy némiképp meg is haladhatja ebben az évben.
Várható-e az, hogy az építőanyagok ára növekszik idén, vagy az egyéb kapcsolódó más költségek?
Erre is rákérdezett az Évosz, és a kivitelezők azt mondják, hogy az építőanyagok áránál évközben jelentős növekedés lehet, valamint az anyagmentes alvállalkozói díjaknál és az élőmunka árának emelkedése is várható. Azzal együtt, hogy az építőiparosok az idén egy ilyen 5-6%-os bérfejlesztést terveznek, amiről úgy gondoljuk, hogy talán kevés is lesz, és hát itt a mérnököket és a jó szakmunkásokat nagy valószínűséggel még jobban kell bérfejlesztésben részesíteni majd. Az, hogy az árak hogyan fognak alakulni, ugye nagyban az építő anyagárak változásától fog függni, és az alapanyaggyártók már pedzegetik, hogy áremelésre kényszerülnek. Ez viszont sok esetben a kivitelezőt elbizonytalanítja, és az új szerződések megkötésénél tapasztalunk egy kivárási taktikát is, mert hogyha leszerződünk, és a 2018-17-ben tapasztalt kétszámjegyű áremelkedés jönne az építőanyagipar területéről, akkor ezeket bizony a leszerződett szerződéses áron belül nagyon nehéz kigazdálkodni.
A koronavírus járvány egyébként mennyire hátráltatta tavaly, illetve hát ebben az évben az ágazatot? Megjelente az, hogy az építkezéseken tömegével fordultak elő koronavírusos esetek, ami miatt akár a munkavégzést is le kellett állítani?
Továbbra is mintegy 340 ezer embert foglalkoztatunk. Itt a járvány harmadik szakaszában már erőteljesebben vannak az építőiparban is megbetegedések, ami azt jelenti, hogy egyrészt csúsznak a munkával sok helyen, és főleg az élő munka igényes, befejezés előtt lévő szakszerelőipari munkák területén, tehát ez leginkább az épületépítés, lakásépítést érinti, hogy határidős csúszások vannak, másrészt pedig drágítja a kivitelezést. Tehát az, hogy az egészségügyi intézkedéseket ilyen hosszú időn keresztül fenn kell tartani, hogy folyamatosan át kell szervezni munkákat, brigádokat, egymástól jól elkülönítetten kell foglalkoztatni, ezeknek most már egyre nagyobb költségkihatása is van.
Kolyi Lászlót, az Évosz elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
Folytatódik az Üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz arról, hogy bővült azoknak a mikro, kis és közepes vállalkozásoknak a köre, amelyek igényelhetik a kamatmentes gyors kölcsönt. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Hecker Flórián, a Világgazdaság főmunkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
A kisföld alatti felújításáról írtál, mert hogy az egyes metró állapota egyre égetőbb kérdés van a fővárosi tömegközlekedésben. Mit tudtál meg, mikor kezdődhet a felújítás?
Igen, a M1-es kisföld alatti ügye az egy nagyon régóta húzódó probléma. Ugye megtörténik most a 3-as metrónak a felújítása, de valójában a fővárosi tömegközlekedésben a kisföld alatti a legmegbízhatatlanabb metróüzem, és nagyon régóta napirenden van ennek a felújítása, illetve a vonalnak a meghosszabbítása. 3 évvel ezelőtt a BKK a kiviteli tervek kapcsán eredményt is hirdetett egy 2,5 milliárdos közbeszerzésben, de mindez idáig ez a tervezés egyáltalán nem indult el, forrás hiányra hivatkozva. A kormány ehhez 660 millió forintot adott még 2017-ben, és egy másik 490 millió forintot kellett volna találni a fővárosi büdzsében, hogy a tervezésnek az első szakasza meg tudjon kezdődni, de ezt nem sikerült előteremteni, és most március végén a főváros és a kormányzat közös fórumán, a fővárosi közfejlesztések tanácsán az a határozat született, hogy ezt a hiányzó 490 millió forintot is odaadja a kormány a fővárosnak, hogy ezzel legalább akkor a tervezésnek az első üteme el tudjon kezdődni. Ha minden igaz, akkor megjelenhet ez ügyben a kormány határozat, és akkor ezután ezt a 3 éves ciklus lezárva végre elkezdődhet az M1-es millenniumi föld alatti vasútnak a rekonstrukciójának a tervezése.
Ez csak a rekonstrukcióra vonatkozik, vagy, mint említetted, a meghosszabbítása is?
A rekonstrukció és a meghosszabbítás közösen kezeli egy projektként most a főváros, illetve a kormányzat. Ebből a közel 1,2 milliárd forintból most azt kellene megtervezni, ez az első lépés, hogy hogyan lehet a Vigadó térig meghosszabbítani a vonalat. És így a Mexikó úttal egészen a Vigadó térig lehetne ugye használni a Föld alattinak a vonalát. Ez lenne most az első szakasz. A második aztán a Kassai térig való meghosszabbítása, és aztán majd a harmadik része lesz az, amikor egészen a 15. kerületig kivinnék a Kisföld alattinak a végállomását. Ezekről most egyelőre még egyáltalán nincsen szó. Közösen a BKK és a BFK próbálja vizsgálni, hogy hogyan kellene majd megtervezni. Most egyelőre az első szakasz a Vigadó térig való meghosszabbításnak a megtervezése.
Mikorra fejeződhet be a tervezés, és mikor kezdődhetnek a munkálatok? Legalábbis most hogy látszik?
Ez egy nagyon jó kérdés, mivel újra kell nyitni ezt az egész folyamatot. Én azt gondolom, hogy a tervezés az biztos, hogy egy jó egyéves munkát igénybe fog venni, és aztán még ugye a kivitelezésre közbeszerzést kell kiírni, tehát hogy ez az egész projekt a tényleges munka kapcsán mikor kezdődhet el, az szerintem még évek kérdése.
És a pénz az rendelkezésre áll, vagy legalábbis van arról szó, hogy évek múlva rendelkezésre áll?
Egyelőre még nincs, most annyi történik, hogy a kormányzat a tervezés első ütemének a teljes összegét, ezt az 1,2 milliárd forintot a főváros rendelkezésére bocsájtja.
Köszönöm, Hekker Flóriánt, a Világgazdaság főmunkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Bővült azoknak a mikro, kis és közepes vállalkozásoknak a köre, amelyek igényelhetik a kamatmentes gyors kölcsönt. Tájékoztatta az Inforádiót a Magyar Fejlesztési Bank EU értékesítési és ügyfélkapcsolati igazgatóságának vezetője. Szabó Sándort Sibos Ildikó kérdezte.
Az MNB folyamatosan értékeli azokat a visszajelzéseket, amiket az ügyfelektől kapunk a hitelprogrammal kapcsolatban. És az egyik ilyen legfontosabb visszajelzés, amit kaptunk, az az volt, hogy a 2019-ben alapított vállalkozásoknak is szüksége lenne erre a kölcsönre, és módosítottuk ezt a feltételt, így már azok a vállalkozások, akik 19-ben indultak, és már ebben az évben nem voltak veszteségesek, őket be tudtuk emelni a programba. Ugye az egyéb célcsoportból KKV-k és egyesületek voltak eddig a programban, most be tudtuk emelni a non-profit KFT-ket is, ugye a kedvezményezett tevékenységi körben van több olyan, amit ebben a gazdálkodási formában célszerű végezni, illetve volt egy tulajdonosváltási korlát a termékben, ennek korábban 2020. március 16 volt a dátuma, most ezt kitoltuk 21. március 8-ra, vagyis a termék indulásának a napjára, hogy az ez előtti tulajdonosváltások azok nem kizáró feltétel, csak az ez utáni időszakban nem engedélyezett 50%-os vagy ezt meghaladó tulajdonosváltás. A lebonyolításban is tettünk jelentős enyhítéseket, az igénylésre közel 30%-a egyéni vállalkozóktól érkezik, ezért a igénylő lapot szétválasztottuk egyéni vállalkozókra és társas vállalkozókra, így az egyéni vállalkozóknak egy még egyszerűbb igénylési folyamatot, igénylési nyomtatványt kell kitölteniük.
Összességében most már hány tevékenységi kör esetében vehető igénybe ez a támogatás?
Jelenleg 55 tájországon tevékenységet végző vállalkozás igényelheti ezt. Hogyha ezt így ágazatilag csoportosítjuk, akkor legjelentősebb az a vendéglátás, turisztika és a kiskereskedelem, amiből döntően érkeznek az igények, és a legnagyobb számú ügyfél ezekbe esik bele.
Ugye március 8-án indult el a kamatmentes újraindítási gyors kölcsön, eddig összességében hány vállalkozó vállalkozás igényelte már ezt a támogatást, és mekkora az összérték?
Az indulás óta 3250 vállalkozás fordult már a konkrét hitelkérelmével az MNB pontokhoz, ez több mint 25 milliárd forintos hiteligényt jelent. Átlagosan 9,1 millió forintot igényeltek, tehát mi úgy gondoljuk, hogy ezt a maximális 10 millió forintot így jól határoztuk meg, ez alapvetően lefedi ezeknek a döntően mikrovállalkozásoknak az igényeit.
Szabó Sándort, az MFB EU értékesítési és ügyfélkapcsolati igazgatóság igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét itt van a vonalban Beke Károly, a portfólió munkatársa, szervusz!
Sziasztok, ismét a kedves hallgatókat!
Mi változott a tőzsdén?
Jelentős változásról nem tudok beszámolni, a Bux Index most 0,2%-os gyengülést mutat tegnaphoz képest, vagyis egyelőre nagyon mérsékelt az elmozdulás, és a vezető papírok többsége is inkább gyengülést mutat, de nem jelentős a visszaesés. az OTP 0,4%-kal, a Magyar Telekom 0,5%-kal, a MOL pedig 0,1%-kal gyengült tegnaphoz képest. A Richter egyelőre, ami tartja magát, 0,1%-os erősödésben vannak a gyógyszergyártó papírjai.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint piacán sem történt igazán nagy változás az elmúlt szűk fél órában. 359 forint 25 fillért kell adni most egy euróért, és a 360-as lélektani szintet egyelőre nem érte el a jegyzés. Ez egyelőre stagnálást jelent tegnap estéhez képest. Kérdés majd az, hogy napközben innen merre mozdul a magyar deviza az euróval szemben. A dollár most 300 forint 20 fillérbe kerül, az angol font pedig 414 forint 26 filléren áll.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az Üzleti reggelit támogatta a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu